hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dr. Törő András atyát, a debreceni nyíregyházi egyházmegye papját, esperes plébániai kormányzót nevezte ki a római pápai magyar egyházi intézet rektorává a most kezdődő 6 éves ciklusra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felterjesztését követően a Szent Cég. A Pápai Magyar Intézet a magyarországi egyházmegyékből küldött felszentelt papok továbbképzését szolgáló kollégium, amely 1928 óta működik Rómában. Törő rektor úr a Római Szent István Alapítvány elnöki tisztségét, valamint az olaszországi magyar lelkészi feladatokat is ellátja, tájékoztatott az MKPK. Ismét elindította Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű adománygyűjtését a Katolikus Karitász. A segélyszervezet szeptember 15-ig várja a felajánlásokat, 10 000 nehéz sorsú gyermek iskola kezdését segítik. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni az akciót, emellett a www.karitász.hu oldalon keresztül online adományozásra is lehetőség van, valamint a segélyszervezet központi számlaszámára is várják a támogatásokat. Tanszergyűjtéssel segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az iskola kezdést. A karitatív szervezet önkéntesei az Adni Öröm elnevezésű akcióban szombatig az Interspar hipermarketekben gyűjtik a vásárlók által megvett és a rászorulók számára felajánlott tanszereket. Szeptember 1-ig a Spar online shopban és az Interspar áruházakban megvásárolt 500, 1500, 3000, 5000 és 10 000 forintos címletű adománykártyákkal is segíthetnek a vásárlók. A célegyenes felé közelítenek a magyarországi kőolajellátás hosszú távú garantálását célzó tárgyalások, noha az Európai Bizottság nem tett semmit a magyar és a szlovák energiabiztonságot is veszélyeztető, nemzetközi szerződéseket szegő ukrán intézkedések ellen. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés szünetében. Szijjártó Péter arra is kitért, hazánk földgázellátása is rendben zajlik, azt sehogy nem befolyásolja az Oroszország és Ukrajna közötti harcok kiterjedése, ugyanis a szállítások teljes mértékben megoldottak a török áramlatvezetéken, Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül. Az ukrán fegyveres erők megpróbálták lerohanni a Kursk régiót, ebből következik, hogy innentől fogva kizárjuk a tárgyalásos rendezés minden lehetőségét, közölte az orosz külügyminisztérium szóvevője. Maria Zaharova nyilatkozata az első, amely hivatalosan megerősíti ezt a döntést. Az Európai Bizottság és egyes tagállamok politikai hangulatkeltést folytatnak a nemzeti kártya ügyében, írta a Facebook oldalán az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János szerint ideje lenne ezt abba hagyni, mert a tények magukért beszélnek. Bejegyzéséhez csatolta azt a levelet, amelyet Pintér Sándor belügyminiszter Ylva Johanssonnak, az Európai Bizottság belügyi biztosának írt, aki korábban aggodalmát fejezte ki a Magyar Nemzeti Kártya Oroszországra és Fehér Oroszországra való kiterjesztése miatt. Megjegyezte, jelenleg az Európai Unióban tartózkodó orosz és fehér orosz állampolgárok töredéke van Magyarországon. Idén dönteni kell a magyarországi akkumulátorfeldolgozó és újrahasznosító kapacitás kiépítéséről, tudatta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, miután hivatalában fogadta Yi Kang Myungot, a koreai Sungil Hightech CEO első számú vezetőjét és kollégáit, akiket Hong Kyu Dok, a koreai köztársaság magyarországi nagykövete kísért el a találkozóra. A megbeszélésen folytatták az elektromos járműiparhoz kapcsolódó akkumulátoripar nemzetközi helyzetéről, valamint az ágazat előtt álló kihívásokról és a zöld átállásban rejlő lehetőségekről szóló tárgyalásokat. 298 szamárköhögés gyanús megbetegedést jelentettek be a járványügyi nyilvántartásba, ebből 119 esetben igazolódott laboratóriumilag is a szamárköhögés diagnózisa idén, mondta Galgóczi Ágnes az Inforádiónak nyilatkozva. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi főosztály vezetőjének tájékoztatása szerint vannak konkrét intézkedések, de ezek egyediek, országos szintű járványkészültségre nincs szükség. A nemzeti ünnepen lezárult a 18. szezon, rekordszámú esetet láttak el idén a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat önkéntesei. Összesen több mint 3500 sérülést kezeltek a Balaton 13 településének 19 strandján, közölte a Magyar Vöröskereszt az MT-vel. A szolgálatban idén-nyáron is több mint 300, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt önkéntesként. A leggyakrabban a kagylók vagy kövek okozta vágásokat, horzsolásokat és rovarcsípéseket kellett ellátni, de az extrém meleg miatt több alkalommal volt szükség napégés, hőkimerülés és napszúrás kezelésére is. Végül az időjárásról. A folytatásban fátyol felhők szűrhetik majd a napsütést, a megnövekvő gomoly felhőzetből pedig helyenként előfordulhat zápor, zivatar, a Tiszántúlon lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán csupán 26-27 fok körül alakul, híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelis című regényének 7. részét hallják, melyet Bánsági Ildikó olvas fel.
Ilka néni sem észlelte, csak mikor apám a reggeliét kérte, mert indulnia kellett a városházára. Megdicsőült pillanat volt arra ébrednem, hogy testvérem elment. Ilka néni a hajdútól tudta meg, aki hajnalban már a kertben ügyködött, és Cili fél árva cipőjét a kerítésrács közé akadva találta meg, mihelyt beszolgáltatta, de nem közölte, még a szülők le nem ültek a reggelihez. Hogy nem tapintat vezette, hanem a szolidaritás Cilivel, azt ketten éreztük anyámmal. Apám gyöngét figyelmet gyanított Ilka néni tartózkodásában, mi a vágyat. Elég már az áltatásból, ha Cili lépni akar, lépjen. Elvették az ágyát, torolja meg. Cili később elmesélte. Fogalma sincs, hogy jutott ki a kapun, s ki volt, aki kisegítette az utcára, mert mászni nem tudott, csak kocogtatta a rácskerítést az egyik lábáról levett árvacipőjével. Elvihették volna szegényt a cigányok, mondta Jabloncai Lenke őszinte riadalommal. Hogy jutott ki a nyitott ablakon át a kapuig? Rejtély. Mégsem annyira beteg, mint hogy az orvos állítja. És mivel tudott rábírni bárkit csápoló kezével, hogy emeljék át a kerítésen? A szökés utáni esemény már misztikusabb volt. Cirit ott lelték meg, fél pár cipőben, hálóinkben a főtéren, ahol még sose járt. A városháza előtt állt, és kinyújtott épp kezével koldult. Anyám arca elgyötört volt. Tudtam követni a gondolatát, és megijedtem én is. Amíg csak magam vétkeztem, sima volt az ügy, de tudtam, minden amiatt van, hogy anyám megértette, nem tudom odaadni másnak Brühl bácsi küldeményét, és ennek az lett a következménye, hogy valahogy kiintrikáltam az árvát a házból, az meg álnokul visszaütött. Micsoda szégyen apámra! A kultúrtanácsos úr fogadott lányát ott lelik meg éppen a városháza előtt. Még jó, hogy a hajdúkapitány talált rá, aki kocsin hozta be őket a pályaudvarról, és felismerte hálóinkben is a trianoni árvát, különben nagyobb botrány lett volna. Így is elég nagy volt. De Hutra ismét segített, azt terjesztette. A gyerek annyira beteg, hogy a határon történt lövöldözés miatt néha menekülni akar szegény, majd kinövi, ha az idő múlása ráhavaz az emlékeire. Hogy apám mivel mentette magát, sosem említette. De voltaképpen nem is érdekelt. Apámra egyszerűen nem lehetett nemhogy haragudni, neheztelni sem. Alapvető emberi jósága és ártatlansága úgy sugárzott, mint az elemek. A hullámok csendesedtek. Cili elaludt, engem anyám félrehívott. Áltunk a néhai baba szinte nyom nélkül betemetett sírjánál. A babát anyám a katolikus ági jabloncai unokatestvérek egyikének adta, mikor már eltüntette róla ügyes kezével a sérüléseket. Vissza kell adnod az ágyat, suttogta, és arcán szégyen volt és könyörgés. Ne haragudj, gyöngyszálom, édesem, sajnos csak ugyan nem te kaptad, az övé. Aludj a sajátodban. Ezt az ágyat én csináltam neked. Ebben mindig az én karomban fekszel, ha egyszer nem élek is. Hagyd Cirinek Brühl bácsi jó szíve küldeményét. Nem te vagy az árva, ő árva szegény. Nem boldogított a kérés, de elfogadtam. Akkor már látnivaló volt, Cilivel nem végzek könnyen. Testvérem pontosan tudta, ha meg akarja tartani az ágyat, amely a maga nemében még egy gyerek gyakorlatlan szemének is mesebelien szép volt, megtörténik, mert a kényszerítés eszközét is kitalálta. Mindenki visszaköltözött a helyére, persze nyom azért maradt sebzett szívemben. Cili persze tudta, mi történt voltaképpen. És az volt benne a legbámulatosabb, hogy természetesnek találta felháborodásomat. A győztes részvétét érezte, nem haragját, a győztesét, akit megint ki akartak semmizni. Az ügy legjobban apámat viselte meg. Iszonyúan szégyenkezett és szánta is Cilit. Én azt éreztem, engem sértettek meg, a néma túljárt az eszemen. Anyámat bűntudatossá szégyenítette az önvád, úgy érezte azzal, hogy engem Cili kárára akart boldoggá tenni, foltott ejtett jellemére. Ilka néni egy komor félmosolyra méltatott bennünket az eset kapcsán, szórakoztatta, hogy asszonya rajta vesztett az akción. Apám meg kiszégyenkezte a keletkezett szóbeszéd miatt a lelkét. A legnagyobb ütést Brühl bácsi kapta, mert neki már úgy fordították le a város antiszemitája a verziót, hogy nem kellett Cilinek a zsidó ágya. Ezen apám úgy felháborodott, hogy a legnagyobb forgalom idején rohant el Brühl bácsi üzletébe, és vevők segédek előtt megkövette műkereskedő barátját az eszement hazugok rágalmazó szája miatt. Nehéz terepen hosszú volt az út, amelyet egymás felé tettünk Cilivel. Én megpróbáltam beszélni, tanítani. Hutra nem helyeselte. Megint csak elmondta, Cili beszélőszervei épek, ne sürgessem, ne is oktassam, várni kell türelmesen, majd megszólal, ha akar. Persze váratlan sok élmény hatására is, ha megijed, ha nagyon boldog, ha nagyon dühös. Én közben túltettem magam a histórián, kezdtem új családtagunkat mulatságosnak találni, főleg mikor Piroska nagynéném is színre lépett. Őt anyám hívta segítségül, hát ha talál megoldást. Piroska nagy tekintély volt a nevelésben, kisdedóvó nőképzőt végzett, fő kisdedóvó oktató funkcionárius volt, úgynevezett vezető óvónő. A jabloncai lányok mindegyikében ott volt a tiszántúli nőnevelés apostolának, dédapjuknak, a nagy Gacsárinak pedagógus étosza. Piroska óvodája mintaintézmény volt. Az ország minden részéből jöttek hozzá óvónőképző intézetekből gyakorlatra és tapasztalatcserére a végzős jelöltek és vezetőik. Ide vittek el bennünket Brühl bácsi bal sikerű szeretet akciója után. Piroska érezte, a sebzett némának olyan közegkel, ahol más se tud beszélni, ahol nála is gyengébbek vannak, erősen sejpítők. Az óvodásoknak még alig volt szókincsük, többen közülük szobatiszták sem voltak, úgy állt közöttük Cili, mint egy királynő. A gyerekad ellátásában, oktatásában és biztonságos nevelésében több dajka segített Piroskának. Nagynéném azonnal hátra küldte a konyharészbe őket pihenni, és helyette segéddajkának Cilit állította be. Nagy ötlet volt, a kicsik nem féltek tőle, hisz alig volt náluk idősebb, emellett értelmetlen locsogásokkal úgy tündököltek mellette, mint országos hírű szónokok. Cili annyit sem tudott beszélni, amennyit ők gagyogtak. Bámulták a szőke lányt, aki néma volt. Aki rászorult, az addig rángatta, míg Cili meg nem értette, a mosdó kell neki. Kivitte tehát, és megbontotta a ruhácskáját, sőt, aki elejtette az uzsonnáját, vagy másképp szerencsétlenkedett, annak azonnal segített. A néma azonnal megfejtette jelzéseit, és mosdatta, felszerett szalagot, bontott, kötött, a gyerekek imádták őt. Cili hirtelen sztár lett. Én utáltam valamennyi kölyköt. Engem a kisgyerekek mindig zavartak. Úgy gondoltam, aki azt se tudja, ki Priamus király, nem érdemli meg, hogy éljen. És mit sikoltoznak annyit? És minek tántorog a színpadon, aki nem oda született, mint én? Cili mindenben segített Piroskának, még a betanításban is, mikor észrevette, hogy döcög a produkció a tervezett minta ünnepélyen, amelyet nagynéném készített elő nemzeti ünnepre. Az óvónő jelölteknek akkor még nem volt korszerű, eljátszható jeleneteket tartalmazó műsorfüzérük, Trianonnak még nem volt színpari gyermekirodalma, csak a felnőttek szembesültek olykor a színházban a század tragédiájával, amelyet könnyekkel és tapsviharral igazoltak vissza. Piroska saját emlékeiből, népdalokból, nótákból, maga koreografálta táncokból készített valami fura sót. Ehhez nagyon is kellett Cili segítsége, és Piroska óvodaszínpadán zajlott le a furcsa élmény, amely mindenkit megérintett. Szabó Elek beteljesületlen kívánsága után jabloncai Lenke kapta meg elvetélt zeneművésznő mi volt a pótlását, mert Cili mesebeli énekhangja madárként szárnyalt a gyerekes hüppögések és az alig vagy sehogy se értett szövegű irredent a dalok fölött. Bús magyarok imádkoznak, égi atyám hozzád, fordítsd felénk, magyarokra, te kegyelmes orcád. Máig hallom Cili énekét, aki ugyan nem mondja a szavakat, csak lalázza a dallamot, de ez a csillogó szoprán elég szuggesszív ahhoz, hogy erőt, talán nem is erőt, hitet, reményt adjon mindenkinek. A kicsik is nyafognak valamit, ami nem is hasonlít énekhez, csak hüppögéshez. Mikor Cili elhallgat, egyszer csak felharsan a taps, a nyitott ajtóban a darra visszafutnak a dajkák, Piroska éppen benéző igazgató tanító férje is tapsol, tombol, Cili elegánsan meghajlik, és az óvodások is megpróbálnak bókolni, többen elesnek, a zene belehalkul az ordítozókba. Piroska Cili segítségével állítja színpadra a tervezett március 15-i ünnepét, amelynek elgondolása szerint az volt a lényege, hogy négy csoport kicsi darabokban hozza négy országrész elszakított megyéjét, és szépen összerakja, míg ismét egyben nem forr az eredeti haza éppé. Közben énekelnek is a lányok azt, hideg kéményünk, a fiúk korpás kenyerünk. Cili kacska keze megmozdul, mintha azzal jelezne a bűnös nyugatnak, amely mindig elfelejti a déli harangszót. Az óvodások belelendülnek a voltaképpen nehéz szövegbe, amelyet nem értenek, de Cili miatt lelkesen dünnyögték. Hirdetni fogja századokon át Nándorfehérvár örök himnuszát. Hol voltak akkor, akik most ellenünk, aztán összének? Mi nem felejtünk, nem felejthetünk. Cili profi volt a színpadon. Azt hittem, ezt már nem tudom elviselni. Fulladoztam az indulattól, mert testvérem sikere nagyobb csapás volt, mint Brühl bácsi ágya. Eddig én voltam Piroska sztárja, a nagy szavaló. Most senki se kért tőlem produkciót. Cili nevét meg visszhangozták az óvodai falak. Cili drágám, fogd, hozd, mutasd, és Cili fogta, hozta, mutatta, Isten áldotta színpadi érzéke egy pillanat alatt összebékítette az eddig kiküszöbölhetetlennek érzett ellentéteket. Piroska ámulva látta, hogy építi át saját kompozícióját az idegen gyermek váratlanul jelentkezett művészete. Hol volt mellette szegény Magdolna, a se Trianoné, se Árva? Sehol. Ott irigykedett éjfekete pillantással valami sarokban, míg egyszer csak felfigyelt, mert a színpadon történt valami. Akkor már hetek óta tartottak a próbák. Magdolna hetek óta imádkozott, törjön ki már valaki lába, vagy majd az előadás legyen végzetes bukás. De nem történt semmi, csak az óvodások a második balett részben sehogy sem akarták megérteni se Piroskát, se Dajka nénit, csak rugdostak bókolás helyett, és bőgtek meg hüppögtek. Cili felháborodott, kigyulladt az arca, indulatában felvisított, és érthetetlenségeket sziszegett. Előfordult olykor éjjel, hogyha egy pillanatra felébredtem, észleltem valami Cili fekvőhelye felől, olykor már mondott egy-egy szót, de csupa hülyeséget, például elég gyakran azt, hogy padisa. Ami már nem érvényes, mert a törökök elmentek. Meg mondta sűrűn, hogy szelíd, ami igazán gyalázat, hazugság. Cili, mikor szelíd? Ha mégis, akkor tetteti. Megint visított egy nagyot, mert végképp nem boldogult az óvodásokkal, akiket karja jelzésével mozdulatlanságba parancsolt. Intett nagynéném felé is, meg ne zavarja, mert meg akarja mutatni, hogy lesz jó a színpadon, ami most rossz. Piroska sóterve két sorba rendezte el a csoportokat, kisfiúk és kislányok álljanak egymással szemben, akiknek lépegetniük kellene, de csak totyognak, olykor meg lezökkennek a földre. Volt, aki utasítás nélkül tapsolni kezdett, vagy ügyetlenül bokázott. Cili megint visított, mintha mondott volna valamit, olyasmit, hogy tánc, jó, ami hülyeség, mert nem tánc, hanem tánc. De nem volt az jó, nagyon is rossz volt, nem is tánc az, csak botorkálás. Cili megint intett, közölte mozdulatával, egy lépéssel tovább, tessék őt utánozni. Testvérem jelezte, indul. Piroska hegedűn kísérte, de leintette őt is, majd dalolt. Mozdulataival hol meghajolt mindenféle lehetetlen módon, hol meg a nem létező kalapját lengette és derékból bókolt, nem pukkedlizett, a vak is látta, hogy ő most hol fiú, hol lány. Amit aztán énekelt, azt végig gondolni sem mertem, mert megállt a lélegzetem. Most már nem lalázott, hanem hol lány, hol fiú módra billegve dalolt. Szavakat hallottam, de bár ne hallottam volna, ennyi mocskot nem hord össze három vasárnapon se a cseléd lépcső, nem ennyi hülyeséget, még hogy szürke ponty nyavajog. Bonifácnak, de a szöveg vége volt az igazi botrány, hogy létrán fonnak tufaszon. Fúj, hogy a szemem ég ki! Hát nem akármilyen egy délelőtt volt. Cili fenn az óvoda színpadon, nagynéném és Dajka néni len szentség imádták a nézőtérről. Cili meg énekel iszonyú dolgokat, ami nem hülyeség, az olyan szó, amit nem mond ki ember mi nálunk. Mit zagyvál itt a ponttyal? Mindegyik ponty szürke, versenya vajog. És Piroska hogy nem szól rá, hogy mérsékelje magát? Ott táncol, meg énekel, mint Al Jolson, vagy Ruby Killer. Nem értettem Piroskát, mit nézze olyan szemben, mint a megdicsőült volna. Hát nem hallja, mit dalol ez a boldogtalan, aki nyilván nem is tudja, mit tesz. Hogy mi nálunk, hogy hívják azt a valamit, amit a hajdú őrszobán a hajduk, csak rövidebben. De aki ilyet mond annak, ahogy Ilka néni mondta, a régi Debrecenben levágták az ajkát. Boldogtalan testvérem a színpadon csak zagyvál. A primadonna odafenn nem én vagyok, aki tudok, de nem szeretek táncolni, mert igazán csak tornászni szeretek. Talajon hangom meg, azt elismerem, nincs, de hallásom igen. De hogy szabad neki azt táncolni, meg énekelni, hogy Bonifasz? Hát nem volt elég neki a tufaszon? Botrány! Ha szürke ponty volnék, nyavajognék én is ennyi mocsoktól. Tap, siker, lelkesedés. Pedig szeretném tudni, mi olyan lenyűgöző az a sok mondóka, vagy mi, ami először is disznóság, másodszor meg nekünk is van ilyen kiszámolósunk itthon. Ez, perc, kimehetsz, azután meg bejöhetsz. Nem értettem nagynéném magatartását. A jabloncai lányokat egyformán nevelték. Őt meg kellene, hogy háborítsa, mi Cili művel. Engem nem anyám, Ilka néni igazított el az emberi test anatómiájában. Kiegészítő képzésem a hajdúk közt tágította a szókincsemet. Tudtam, mit neveznek, hogyan a nép nyelvén, és hogyan a családban. Tehát milyen nevelést kapott ez Zentán? Vártam, Biroska robban. De minden másképp alakult ezen a napon, mint elképzeltem. Fergeteges taps Cili tánca éneke végén. Tapsol Dajka néni, Piroska férje, aki átjött a lakásból megnézni, hogy boldogul a felesége. Tapsolnak maguk az óvodások is. Cili meg hajlong. Istennek hála, mondja nagynéném, aki mint minden jabloncai katolikus keresztet vet és bejelenti, aznapra vége a próbának. Ez a drága gyermek neki való segítés közben végre megszólalt. Igaz, hogy nem érteni, mit beszél, de már nem lalázik, mint eddig. Szavakat mond, énekel, mint az angyalok. Viszi is megmutatni Hór Tempisz Erzsébetnek, aki a debreceni énekesnőket képzi. Behíratja, világhírű szoprán lesz Sziliből, talán nagy színésznő is. Az óvodások nem értik, miért, de tapsolnak. Akkor elvezeti őket Dajka néni, aki szintén tapsol. Cili még mindig a színpadon van, mintha oda nőtt volna. Most már borús az arca, mint aki kiadta a titkát. Piroska unszolja, a kedvéért, a szép és felejthetetlen nap kedvéért is énekeljen el valami karácsonyi dalt. Ha nem tudja, másképpen felőle lalázhat megint. És akkor megint megszólal a szeráf. Ha behunyom a szememet, széna illatot érzek, és árnyak suhognak, pedig csak azt hallom, la-la-la-la, de a fülem bont, és magamban mondom, amit Cili nem tud, vagy elfelejtett, csak a dallamára emlékszik. Pásztorok, pásztorok nagy sietve indulnak Jézushoz Betlehembe, köszöntést mondani a kis dednek. Ja, Istenem, Cili. Az óvodások már kint vannak a külső játszóteremben, de még mindig tapsolnak és kiáltoznak, és én összetudnék rúgni dühömben mindent és mindenkit. Mert miattam nem éhenzett még senki, és Piroska se sírt, ahogy most teszi, pedig milyen szépen szavaluk, mondta René néni, és mondta, mint egy második Jászai. Hallottam én, most tessék, nincs apámnak csak egy művész gyereke, csak egy káromkodó, és Piroska befejezi az oktatást. Azt mondja, Cili váratlan megszólalásáról azonnal értesíteni kell az otthoniakat. Akkora a szenzáció, és Cili lejött a színpadról végre, és a nyakamba borult. Az ajkam jéghideg volt, amivel megcsókoltam. Sokra mehetett azzal a csókkal. Jobb, ha nem gondolom végig, mit fedett. Cili nem látszott diadalmasnak, inkább ijetnek és fáradtnak, de mintha megalázták, nem mennybe vitték volna.
Szabó Magda a Füreli című regényének hetedik részét Bánsági Ildikó előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolj rá! Zeneösszeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet.
nem árthat semmi már, a kincsem mindenem, te vagy. Atya, fiú és szent lélek jöjj, csak téged dicsér, a menny és a föld, legyen élet, ha éljünk vele, te vagy minden, mindenben.
értünk tesz. De mi önmagunkra nézünk, ritkán nyújtunk csak kezet, pedig annyian várják, hogy észrevet. Néma könnyeik, hát Isten tőled annyit kér, hogy mutasd meg őt nekik.
Büszkén hallom, hogy Jézus is jön, és tőle árad minden segítség. Én azért élek, hogy megosszam a gazdag szeretetét. Én büszkén hallom, hogy Jézus felé él, és tőle árad minden segítség. Csak azért jöttem, hogy hirdessem, Jézus most is él.
Ugye mellém állsz te is, barátom, hogy együtt mondjuk el, hogy Jézus minden szívet meggyógyít, és soha nem hagy el, mert sajnos oly sok ember még nem tudja, hogy mindig van kiút, rád talál, mikor bajban vagy.
Árnyék volt az életem nélküled, sűrű felhők gyűltek fölöttem, csak árnyék volt az életem te nélküled, sűrű felhők gyűltek fölöttem. Egyszer vihar jött, féltem elborít, de Jézus, te szóltál, csend és béke lett. Csak bolyongtam, de nem talál, szomjaztam, de nem leltem forrásra. Csak bolyongtam, de nem
fény. széleken. Hozzád simul én Istenem az éleken. Hozzád simul
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!